20 fokot mérnek. Sokfelé gomoly felhős, északkeleten helyenként borult az ég. Éjszaka csökken a felhőzet, és holnap még több napsütésre számíthatunk. Egy-egy futózápor keleten, északkeleten fordulhat elő. A szél időnként megélénkül. Hajnalban 2-11, napközben 19-24 fok lesz.
Műsor ajánlott.
Kalendárium.
A Hegedűs a háztetőn című musical a Debreceni Csokonai Teátrumban. Stúdió vendégünk, az előadás egyik főszereplője, Földes Tamás színművész. Lengyel filmtavasz a fővárosi Toldi moziban, és az Emlékezet útján a Roma holokauszt narratívái és lenyomatai című új kiállítás a Holokauszt Emlékközpontban, a fővárosban.
Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Kemény kérdések, őszinte válaszok. Kérdések órája Csuhai Ildikóval. Minden pénteken 20 órakor az M5 műsorán.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Almási László, az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. 8. rész.
A sivatag rettenetes és kérlelhetetlen. De vissza kell térni a sivatagba annak, aki azt valaha megismerte.
Kufra, 1932, első rész.
Üvölt a szél a sivatag felett. Még csak nem is gondolhatunk arra, hogy felüssük nagy sátrunkat. Még a kicsi is majdnem elrepül. Jól lehet, úgy állítottuk meg autóinkat, hogy azok a sátorverés alatt a szél ellen valami árnyékot nyújtsanak. Mi alatt a sátorcövekeket oly mélyre verem be, amennyire csak lehetséges, akaratlanul is átpillantuk a repülőgéphez, amely összecsukott szárnyaival, orrát a szélbe fúrva és homokzsákokkal erősen megterhelve táborunk közelében áll. Vajon az éj beálltakor még erősebb lesz-e a vihar, vagy oly hirtelen eláll, amint feltámadt? Mindent megtettünk, hogy a mojt biztosítsuk. Megálljunk, ne. Valamit még tudok tenni. Végre áll a sátor, és az egyik kocsival közvetlen melléje járok azon az oldalon, ahonnét a szél fúj. Átkiabálok a másik kocsi vezető ülésébe.
Hé, hey, Manufli, Abu Fudail, hozzatok köteleket. Nem, nem ezt a kis darabot. Wallahi, már megint köteletettetek. Hozzátok a másik kocsit. Ki van rakva? Gyerünk a repülőgéphez.
A kocsit egész közel a gép elé vezetem. Úgyhogy az már nincs közvetlenül kitéve a szél rohamainak. És most a repülőgépet a biztonság kedvéért jól hozzákötjük az automobilhoz. Még egy homokzsákot a repülőgép farokcsúsztatójára, darabrongyot a szívócső légtölcsérébe, a légcsavart és a motort letakaró vászonburkolatokat erősebben meghúzni. És most a legjobb akarattal sem tehetünk már többet. Összeszorulva ülünk a kis sátorban, és úgy érzem, hogy társaimnak mindnyájuknak az a gondolatuk, amelyet egyikünk sem akar kimondani. Igazán ez lenne az expedíció vége. Minden este megbeszéltük a másnapi programot, és a hangulat mindig tele volt bizalommal. Még eddig minden új nap felvirrattán tovább vonultunk, mélyen be az ismeretlenbe. Emberláttól még nem taposott sivatagba, ahol talán a holnapi nap hozza a nagy felfedezést, a megoldását annak a titoknak, amely miatt ide jöttünk. Ma elértük végső állomásunkat. Egészen idáig, a térkép fehér foltjának eddig a pontjáig terveztem az expedíció előre haladását. Napok óta követjük a Gilf el-Kebir vadul szaggatott sziklaplatójának meredélyét. Ennek kiterjedéséről eddig senkinek fogalma sem volt. Amikor elindultunk, a legújabban készült térképen a Gilf nagy táblahegységnek volt feltüntetve, ismeretlenségbe vesző nyugati oldallal. Ennek a nyugati oldalnak felkutatására indult expedícióm, és most itt állunk felfedező utunk előirányzott végpontjánál. Mégis ugyanez a nyugati oldal még mindig változatlan magassággal és beláthatatlan hosszúságban húzódik tovább északnak. Isten tudja hová. Visszaforduljunk most, amikor vállalkozásunk legjelentősebb térképészeti kihasználása előtt állunk. Tábort bontjunk holnap, és elhelyezett depóink biztos vonalát követve megkezdjük a visszavonulást. Most, amikor a repülőgépből láttam, hogy a Gilf sziklafala a távol északon már részekre töredezik, ahol az áthatolhatatlan párkánynak mindinkább különváló előhegységei tünedeznek fel, ami kétségtelen jele, hogy a hegység jellege megváltozik. És a mai nap útja abban a fantasztikus őskori vádiban, amelyet valamikor hegyi patak válhatott ki a sziklafalból. Azok a mély vízmosások, amelyek a legrégibb idők esőzéseinek csalhatatlan jelei, a hét elszáradt szelinbokor a vádi torkolatában, és végül ennek az ősi szakadéknak végén a barlang, történelem előtti sziklaképeivel. Itt, ezen a környéken kellett ezerszer átgondolt elméletem szerint annak az esőoázisnak lennie, amelyet keresek. És most az oázis jelenlétének összes előfeltételei egymás után valóra válnak. Helyi esők nyomai a sziklafenség magassága által lehetővé téve. A történelem előtti település a sziklafal lassú szétmorzsolódása. De mindennek ellenére felderítő repüléseim alatt a szörnyű sziklafenség mindig csak ugyanazt a képet, ugyanazt a vigasztalan táblasíkságú felületet mutatja, és egyetlen vegetációs völgyet sem. A következő kérdéssel fordulok társaimhoz. Ne kutassunk még egy szakasz tovább észak felé. Hogy állunk víz dolgában? Erre megindul a vita. Magától értetődően mindegyikünk tovább szeretne menni. Éppen most, amikor... De víz nélkül. Valami lehetőséget kell találnom a vízkészlet kiegészítésére. Tábori ágyokon ülve előre hajoltam, nehogy a rángatózó, csapkodó sátorlap eltaláljon, mindegyikünk tűzbe jön a kérdés felett. Legközelebb, az Uveinat hegy déli lejtőjén, az Ain Dua sziklaforrásnál lehet vizet találni. Ezt az utat már megtettük, nem nehéz, de a távolság mindössze csak 360 kilométer. Azzal az érzéssel hajolok a kiterített kis térkép fölé, hogy azokon a számokon, amelyeket én már régóta kívülről tudok, nincs mit átszámolni. Ekkor pillantásom a térképnek arra a vidékére esik, amely számunkra mindez idáig nem jött tekintetbe. És a következő pillanatban egy szó szaladt ki a számon. Kufra! Hirtelen mély hallgatás szakadt a sátorra, és úgy tűnt fel, mintha odakint a szél süvítése erősbödött volna.
Ez teljesen kizárt. Kufrát keletről nem lehet megközelíteni.
Miért? Kérdezem ismét a mérnököt, és azon fáradozom, hogy hangom színezete egykedvű maradjon.
A nagy homoktenger miatt, amely egészen a Kufra depresszióig nyúlik.
Ez földrajzi feltevés, amelynek mi vagyunk első megcáfolói. A térképre mutatok, és mindkét barátom feszült figyelemmel követi Ceruzán hegyét. Ön azt akarja mondani, hogy eddig azt tételeztük fel, hogy a nagy homoktenger dűnéi a még ki nem kutatott terület egész szélességét borítják. Nos, mi most mégis már a 25. hosszúsági foknál vagyunk, és a Gilf még mindig északnyugatnak húzódik. Itt már régóta a homoktenger nyugati szélén vagyunk. Innét Kufráig a távolságot körülbelül 200 kilométerre becsülöm, és onnét elég vizet tudnánk hozni. Érv következik érvre.
Ha látszólag igaza is van önnek, mégis ki tudja, hogy nyugat felé nem áthatolhatatlan dűnék húzódnak-e tovább. És azután Kufra olasz terület. Alig egy éve szállták meg. Még ma is hadszintérnek számít, és nekünk nincs engedélyünk arra, hogy átlépjük a határt.
Látom, hogy a többiekben ez a különös érv mindenféle gondolatot vált ki. És már is meg vagyok arról győződve, hogy társaim, mint brit alattvalók, semmi esetre sem akarnak határkonfliktust előidézni. Bennem azonban ez a felfogás sehogy sem akart meggyökerezni.
Már mi történhetik akkor, ha helyzetünket elmagyarázom, és tudományos munkánk nevében vizet kérek?
Elfoghatják önt, és a kocsikat elkobozhatják. Van önnél egyáltalán útlevél, vagy igazolvány az automobilok részére?
Most kezd az ügy humoros szint ölteni. Útlevelemet Kairóban hagytam, és eszembe jut, hogy a legcsekélyebb irat sincs nálam, amivel igazolhatnám magamat. Még a pilóta igazolványom sem. De hát ki gondol az ismeretlen Szahara szívében autóigazolványra és vámvizsgálatra? Elmagyarázom tervemet. Holnap korán reggel a túragéppel és az egyik boxkocsival a három sofőr kíséretében felkerekedem. Ha leküzdhetetlen terepnehézségekre bukkanok, egyszerűen visszafordulok. Ha holnap után estig nem jövök vissza, akkor valószínű, hogy valahol Kufra közelében elakadtam és gyalog kísérlem meg az oázis elérését. Az itt maradt harmadik kocsival további kutatóút természetesen kizárt dolog. Társaim tehát ebben az esetben minden körülmények között forduljanak vissza Kárgába, a depók vonalán. Robert és az őrnagy repülőgépen, a mérnök és Hassan szakács a kocsival. Felteszem a kérdést szavazásra, és csak a mérnök szavazott ellene. 3-1 ellen. Tehát megcsináljuk! Egyetlen térképünk, amely a Kufra depressziót félig meddig helyesen feltünteti, egészen kismértékű. 1 a 4 millióhoz. Kilátástalannak tűnik, hogy ezzel tájékozódjam 200 kilométeren keresztül ismeretlen terepen. Azonban nincs egyéb lehetőség. Az éj beálltakor alább hagyott a szélvihar. A mérnök felállította a teodolitot, hogy álláspontunkat meghatározza. Én meg megbeszélést tartottam a sofőrökkel. Minden további nélkül készeknek nyilatkoztak arra, hogy az utat velem megkíséreljék. Abu Fudail még jóformán magánkívül volt az örömtől, hogy feleségének hazáját megismerheti. Tavaly vett el feleségül egy lányt a kufrai menekülők közül, akinek a sivatagból való megmentésén maga is részt vett. Rövidesen mindkét kocsi készen állott 600 km útra elégséges benzinnel és az összes üres kannákkal megterhelve. A víz elosztásakor ilyetten látom, hogy az arabok rosszul gazdálkodtak készletükkel, és többet jelentettek nekem, mint amennyiük volt. Társaim részére a megállapított 36 litert hagyom hátra, és a maradékot, 8 litert, rakom fel kocsimra anélkül, hogy arról említést tennék. Ne is tudjanak barátaim arról, hogy hirtelen mi fontossá vált ez az utam Kufrába. 4:30 van hajnalban. Nagyon hűvös a levegő. A tegnap esti északi szél jeges lehelletet hozott magával. Ki hinné, hogy április 27-én éjszaka a Szaharában a hőmérséklet annyira lesüllyedhet, hogy alig néhány fokot mutat nulla fölött. Még tegnap este mindent előkészítettem, és óvatosan kászálódom ki tábori ágyamból, hogy barátaimat felnekeltsem. Embereim már talpon vannak, és a konyhasátor előtt barátságos tüzet raktak. Megiszom egy csésze forró teát, jól begombolom a köpenyemet, és fejemre húzom a repülősapkát. Készen vagytok?
Bismillah, Allah nevében!
A motorok nem akarnak mindjárt begyújtani, és az indító zöreje felébreszti az őrnagyot.
Good luck, old man!
Köszönöm! És ha alább hagy a szél, észak felé csináljatok még egy felderítő repülést. A viszontlátásra! Álláspontunk 23 fok 32 perc szélesség és 25 fok 8 perc hosszúság. A Kufra depresszió közepére eső kurzus irányvonala tehát 295 fok. A tábortól kissé távolabb megállok és azon töprengek, hogy miképpen fogok navigálni ezen a csöpnyi térképen. Alacsony sziklakupak zűrzavara terülen nyugat és északnyugat felé. Északon sziklapárkány, bizonyára hatalmas Gilf-gebirnek nyúlványa. A merőleges fal ezen a kristálytiszta hajnalon gigantikus háttérként zárja le a láthatár keleti részén ezt a vad, szaggatott vidéket. Távcsővel keresek északnyugati irányban valami átjárót. Mégis mialatt félkörbe fordulva végre felfedezek egy helyet, amelyen az áthatolást megkísérelhetnénk, iránytűn már 225 fokot mutat. Tehát délnyugatot. Jól kezdődik, ha már táborhelyünktől elindulásomkor eredeti útirányomra derékszögben kell megkezdenem utamat. A kocsik könnyűek, csak személyes podgyászunk, az üres víztartók és kannák vannak rajtuk. 4 kilométer út után végre irányt változtathatok, mert jobbról a sziklacsúcsok között újabb nyílás tárul fel. Ekkor veszem észre, hogy nagyon csalók a talajon mozgunk. Megállás rajta könnyen elakadást jelenthet. Nagy ívben körbevezetem az autót, miközben a kilométer számot megjegyzem magamnak, hogy ezt a kerülőt számításaimból majd levonhassam, és a kocsit óvatosan kifutni engedem. Megtoljuk a boxkocsit, még ismét lendületben nem jön, és egészen lassan ismét nekiindulok, hogy a megkeményedett homokfelületet kocsimmal át ne törjem. Lassanként a talaj még rosszabbá válik, mint a tábor környékén volt. Jobbról tőlem még mindig az az alacsony sziklafal húzódik, amely arra kényszerít, hogy igazi útirányomból kitérjek. Mindig jobban kell vigyáznom, új irányvonalakat lemérnem, az adatokat feljegyeznem, és fáradtsággal kerestem átjárót a sziklatörmelék között. Kerülő utat kell keresnünk. Egy sziklakúp mellett megállok, és felmászom rá, hogy elláthassak. Embereim élükre állított sziklalapokkal útjelzőket csinálnak.
Hé! Hé! Mit műveltek?
Alamokat kell felállítanunk, különben ezen a köves talajon, amelyen semmi nyom nem marad meg, soha többé vissza nem találunk.
Igazuk van. Eddig csak az előttünk lévő dombvonulatok sziluettjeit vázoltam le, és elfelejtettem a fordulópontoknál, hogy visszamérjek abba az irányba is, ahonnét jöttünk. Szerencsére még nem hosszú ideig járunk ezen a köves talajon, és a sziklakúp csúcsáról még látom azt a hegynyerget, amelyről a legutolsó kurzus meghatároztam. Mostantól kezdve azonban mindkét irányban kell vázlatot készítenem, készen arra az eshetőségre, hogy visszatérésünk alkalmából a nyomokat már nem találjuk meg. Kilátó helyemről mégis azt veszem észre, hogy a sziklakúpok észak felé alacsonyodnak, és hogy ebbe az irányba hosszabb szélvájt a barázdák húzódnak. Most végre éles szögben javíthatom kurzusomat. Lassan és döcögve megyünk tovább. Közben meleg lett. Jól lehet, elég erős északi szél támadt. Utolsó fordulópontom egy három csúcsban végződő alacsony sziklakúp. Az az érzésem, hogy emögött a dombvonulat mögött a terep változik, mert a jobbra tőlünk húzódó sziklafal ebben a hármas csúcsban végződik. Nincs más mód. A két alacsonyabb közötti nyeregre kell felszaladnunk. Ugrálva és lögdösve búg a két fordkocsi, a törmeléken felfelé, de a nyeregbe érkezve már-már örömmel látom, hogy nem csalódtam. A terep tényleg egészen más. A hegyek eltűntek, és előttünk... Mi az? Sík-Zerír? Nem. Futó homok dűnék. A legrosszabb, ami csak bekövetkezhetett volna. Mégis igaza lenne a mérnöknek. Felmászom a sziklacsúcsra, és a távcsővel végigkutatom a láthatárt. Utamon keresztül észak-kelettől délnyugati irányban beláthatatlan hosszúságban csillámlik a dűnesor vörös hullámvonala. De mégis, várjunk, a dűne láncolat mögött ismét alacsonyabb sziklafokokat látok, és onnét a nyugati horizontig távoli sárga síkságot egyes sziklakúpokkal. A dűne lánc körülbelül 8-10 kilométer széles lehet. Ez térítsen vissza bennünket. Manufli a visszafordulás mellett van. Hassan Eid úgy élekedik, hogy próbáljuk meg. Abu Fudeil viszont gyalog előre megy, és messze kisétál a vörös futóhomokra. Most ideinteget, és látom a távcsövemen, amint hevesen rátapos a homokra. Ami annyit jelent, hogy a homok felső felülete kemény. Bemérem a sziklafokok látható vonalát, és rajtuk túl egy távoli dombot. Aztán nagy lendülettel elindulok lefelé. Teljes gázzal száguldunk a dűnék oldalára fel. Csak most ne kelljen fékezni. Csak most ne érjen gumidefekt. Minden belevész a narancspiros csillogásba. Lehetetlen látni, hogy felfelé vagy lefelé haladunk-e. Néha megkönnyebbülten zúg fel a motor, és az iram hirtelen növekszik. Majd ismét fáradt lesz a kocsi, és villámgyorsan második áttételre kell kapcsolnom. Hirtelen ferdén állunk anélkül, hogy láthatnunk, hogy egy meredek hullámvonal oldalán zúgunk végig, és meredek évben kell a láthatatlan lejtő felé kormányoznom, hogy fel ne dűljünk. Kocsimon a beépített iránytű oldalt, a szélvédő lemez mellett van felszerelve. Most egyáltalán nincs módomban odanézni, hogy meg ne akadjunk és fel ne dűljünk, mert most egyedül ez a fontos. Oly mozdulatlanul állunk, mintha egy lyukba estünk volna bele. Mögöttünk hangzik a másik gép búgása, és ösztönösen én is kiugrom, hogy az elnegázott. Most alig 30 lépésre felettünk, előbukkan a boxkocsi hűtője a látszólag tükörsima vörös síkságból. Manufli, aki pontosan nyomaimat követte, éppen csak arra képes, hogy a kocsiját oldalt rántsa. A következő pillanatban az ő kocsija is belevágódik a folyékony futóhomokfoltba mellette. Mindkét kocsi a felhágó deszkákig süllyedt, de mégis egyiknek sem történt baja. Ezek a vízszerű futóhomokkal telt medencék valójában a legalattomosabb akadályok. Formájuk legtöbbször ovális. Körülbelül 10-20 méter széles teknők, és egészen finom szemcséjű porszerű homokkal vannak teli. Szín után nem lehet őket megkülönböztetni a tömör dűne homoktól, csak ha rájuk lépünk, süllyedünk be térdig, és a szélüket kezünkkel a durvább szemcséjű homokréteg felé végig tapogatjuk, érezhetjük, mintha liszttel teli csészefalát érintenők. Mi alatt az emberek a 12 méter hosszú kötéllétrákat lecsatolják, mindegyik kocsin két darab van belőlük, felmegyek a dűne hátára, hogy a továbbhaladás útját felderítsem. A futóhomok medence alig 20 lépés széles. Utána ismét tömör a homok. Azonban nagyon kétséges, hogy a kocsik lendületbe tudnak-e jönni. Balra kell majd fordulnunk, hogy először völgynek lemehessünk. Most tudom csak áttekinteni a dűnék hullámvonulatát, amikor a két kocsi nyomát láthatom. Előttem a csalóka árnyék nélküli megvilágításban minden teljesen síknak tűnik fel. Mégis még két bálna hátat kell megmásznom, amíg végre közvetlenül az alacsony sziklafokok lábánál megpillanthatom a dűne hullámok szélét. Allah kerim! Épp velem szemben természetes feljáró van. Lendülettel feljuthatunk rajta a szilárd homoksíkságra. Egészen odáig megyek, és miután meggyőződtem arról, hogy ameddig szemem csak ellát, ez az egyetlen hely, amelyen feljárhatunk, megtöltöm zsebeimet kis fekete kövekkel. És a kocsihoz visszatérve minden 10 lépésre egyet-egyet lejtek. Ezek nem csak az irányt fogják jelölni, hanem láthatóvá teszik az álnok hullámvonulatot is. A kötél hágcsókat a kocsik elé fektetjük, mégpedig úgy, hogy egészen a hátsó kerekek alá érjenek. Az első kerekeket a létrákkal egyszerűen kis ívvel megkerüljük, minthogy azok a meginduláskor úgyis felkapaszkodnak a létra bambuszfokaira, mi alatt a hátsó kerekek a kötél létrákat maguk alá húzzák. Természetes, hogy eközben még teljes erővel tolni is kell a kocsit. Egészen lassan és simán engedem vissza a kapcsolópedált. A kerekek egy pillanatig üresen forognak. Most nekifeszülnek az arabok, és a kocsi megindul. Most gázt! Gyorsan a második áttétel, mielőtt a létra végére érnénk. És ismét megakadva ülök. Az utolsó eszközhöz folyamodok. A fele levegőt ki kell ereszteni a pneumatikokból. Sziszegve fütyül ki a levegő a szelepeken, miközben izzadó embereim a kötél létrákat ismét lefektetik. Ez alkalommal sikerül, és a lendületbe jött kocsi fekete jelzőköveim mentén átbúg az utolsó dűne hullámon, és győztesen zúg fel a homok feljárón a szilárd köves talajra. Hány és hány európai autós járhatatlannak mondaná ezt a szilárd talajt. Számunkra azonban a dűnék homokja után olyan, mintha betonút lenne.
Almási László, az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. A 8. részt hallották. Író Jaskó Bálint. Közreműködött Hevesi László, Hunyad Kürti István, Bede Fazekas Szabolcs. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Márton István. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelent.